Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a mai műsor két műsorvezetője.
Németh Csaba.
És Németh Zsuzsa. Beszélgetéseink során arra szeretnénk élő példákat mutatni, hogyan lehet odafigyeléssel megőrizni a boldogságot.
És hogyan lehet nehéz helyzetekben is egymásra támaszkodva, egymásra bízva ezeket a helyzeteket megélni, túlélni. Bizony nehéz helyzetek időről időre előfordulhatnak egy házasságban, és ezek nagyon megterhelik a kapcsolatot.
Az egyik ilyen kemény, vagy talán az egyik legkeményebb megpróbáltatás az, amikor az egyik házasfél súlyosan megbetegszik. Ilyenkor átrendeződik, átértékelődik minden, mindennek más lesz a jelentősége.
Hogyan tudunk ilyen nehéz, embert próbáló helyzetekben, bajban, betegségben is kiállni egymás mellett? Hogyan tudjuk támogatni párunkat?
Erről szeretnénk ma este beszélgetni, meghívott vendégeinkkel, Véde Máriával és Györggyel. Kérjük, pár szóval mutatkozzatok be.
Véde Márci vagyok. Velem történt az az eset, amiről ma este szeretnénk beszélgetni. Tavaly a férjem nagyon mellettem állt, és szeretném, hogyha ez sokak számára egy megerősítés lenne, hogy a bajban is milyen jó a párkapcsolat. Idén ünnepeltük a 30. házassági évfordulónkat. Csodálatos volt megélni, hogy egyáltalán élek.
Vilde György vagyok, mérnök.
Két gyermekünk van. A lányunknak az esküvője 2 éve volt. Boldog házasságban él, sajnos unokánk még nem született. A fiunk pedig a gépészkarra jár a műegyetemre.
Hát akkor hogy is kezdődött az a váratlan esemény sor, ami teljesen felborította addigi életeteket?
Hát tavaly évelején, amikor kiderült, hogy betöltöm a 40 éves munkaviszonyt és nyugdíjban mehetek, elhatároztam, hogy egy medzsugorjei zarándoklat kapcsán az életem új szakaszát a szűzanya kezébe teszem. A zarándoklat alatt volt egy kis megfázásom, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert nem volt sem lázam, csak egy kicsit köhögtem. Kislányom, aki rezidens orvos, úgy döntött, hogy azért egy röntgenfelvételt érdemes lenne csinálni a tüdőmről. Ez meg is történt. A röntgen egy foltot talált a jobb tüdőm alsó lebenyén. Nem vettem túl komolyan a bajt, hiszen még élt bennem az zarándoklat allelujázása. Beszedtem a tüdőgondozóban kapott antibiotikumot, és az úrra bíztam magam. Sajnos a következő röntgenkép is mutatta a foltot, újabb gyógyszert kaptam, és kiírtak egy CT-re. A következő lelet már a tüdő rosszindulatú daganata szöveget tartalmazta. Azonnali beutalót kaptam Török Bálintra, a tüdőből történő mintavételre. Sajnos a mintavétel nem sikerült, de a korlapon megerősítették a rossz indulatú daganatot, és műtétre írtak ki. A lelkem addig soha nem tapasztalt állapotba került. Még éltem a napi életemet, de korán sem azzal az örömmel és felszabadultsággal, amit elképzeltem korábban a nyugdíjas időszakra. A lelki küzdelmeim szinte felemésztették minden erőmet. Ima életemben egyre több időt foglalt el a Mária Rádió napi rózsafüzérébe való bekapcsolódás, a személyes imák és a könyörgések, különösen a szűzanya és az irgalmas Jézus felé.
Hogyan éltem meg ezt a helyzetet?
Hát sajnos az erősödő ima életem ellenére az utolsó CT meginoktatta a hitemet. A török bálinti kórházból kijövet ragyogott rám a nap, tombolt a nyár, de én teljesen össze voltam omolva. Egyik pillanatról a másikra megszűnt a külvilág jelentősége, és minden teljes érdektelenségbe fulladt. Már naponta 2-szer mondtam a rózsafüzért a Mária Rádióval, kértem a közös imát a betegségemért és a családomért. Éjszakánként nem tudtam aludni, fel alá sétáltam a lakásban, magam előtt látva azt a jövőt, ami édesapámat fél év alatt elvitte. Bennem is cikáztak a kérdések, műtét vagy sem. Hogyan kaphatnék még egy kis plusz időt, mert még egyáltalán nem éreztem magam késznek a halálra, pláne a mennyek országára.
Gyuri, te hogyan álltál ebben a helyzetben?
Próbáltam a Marcsikába tartani egy itet, mert miután kiderült a baj nála, és akkor olyanokat magyarázni, hogy még sok dolga van hátra, például a leendő unokáink nevelésébe segíteni, emiatt fel kell gyógyulnia. Hát visszafogott vagyok, amikor azt mondom, hogy nem értem el kirobbanó sikert. Hát nem mondta, nyilvánvalóan az első beszűrődés következő mutató röntgen felvételnél beuradt neki az, hogy ebbe halt meg az apukája. Egy dolgot egyébként, ha csak most nem említett, nevezetesen az, hogy a leletén sose szerepelt ez a szó, hogy rák. Tüdejéből ugyan nem sikerült mintát venni, de a szanatóriumban levő orvosok századik vagy ezredik röntgenképet látták, és nyilván nem azért akarták műtétre küldeni, mert egy sebész barát éppen unatkozott. Ugyanakkor nagyon jó fő vagyunk, orvos rokonokkal szerelve, az ő két öcse, az én öcsém azt mondták, hogy ez egy orvos számára egyértelmű, amit itt lát, ez rák. Nyilván az volt itt a központi kérdés, hogy ebből lesz operáció, vagy nem. Az orvos rokonaink, ideértve a lányunkat is, azt mondták, hogy itt operálni kell, nincs kezmet. Nyilván ő erősen óckodott egy ilyen operációtól, de hát az vesse rá az első követ, aki nem félne, hát nyilván az ember egy kis műtéttel is fél, itt pedig nem egy kis műtétről volt szó, tudva azt egyébként előre, hogy így a tüdőkapacitásának körülbelül a 20%-a az valószínűleg megszűnik. Azt nem tudom, hogy természetes dolog-e, hogy a problémák közelebb hoztak bennünket egymáshoz. Lehet, hogy arról van szó, csak hogy többet foglalkoztam vele, talán azért is, hogy ne magával törődjön állandóan. Sokan állítják, hogy magára hagyták, amikor bajba került. Én azt gondolom, zömük azért járt így, mert nem fogadta el a segítséget. Ő elfogadta, sőt, igényelte.
És téged hogyan érintett az egész? Belülről hogyan érted meg ezt a páratlan betegséget?
Próbáltam tartani magam. Tehát adott esetben, amikor egy ilyen villámcsapásszerű hatás ér mondjuk egy családot, elég az csuklik össze, akit a csapásért a mellette levők lehetőleg próbálják fölsegíteni. Szegény kérdezgetett, hogy most megműtesse magát, nem műtesse, van reményeket, azt mondom majd neki, hogy nem, de hát én ilyet nem mondhatok. Azt tudtam mondani, hogy akárhogy is dönt, én támogatni fogom. Azt mondtam még, hogy én ugye megoperáltatnám a helyében magamat, de hát ez nem kötelező, viszont ha megoperáltatnám magam, akkor hinnék abba, hogy meg fogok gyógyulni, mert meggyőződésem, hogy a gyógyulásnak a legfontosabb része az, hogy hiszek benne, hogy meggyógyulok. Egyébként értem is arra gondolni a hittel kapcsolatban, hogy Márk evangéliumának elején a 6. fejezetben Jézus azért nem tud csodát tenni, mert nem hittek benne.
Mondtál még egy érdekes mondatot, hogy a problémák titeket közelebb hoztak egymáshoz.
Igen.
Ez ugye nem mindenhol, minden házasságban van, így van, ahol beüt a probléma, és akkor elmenekülnek egymástól. Tehát nem egyértelmű, hogy a probléma közelebb viszi a házastársakat.
Valószínűleg nem az. De nálunk történetesen arról volt szó, hogy az én feleségem kifejezetten igényelte azt, hogy foglalkozzanak vele. Ettől képzelni nem, mert én is ilyen lettem volna adott esetben. Hogy inkább elvonul, és ugye maga lelkét ápolgatja, mennyire tudja, őt hagyjanak békén. Ő nem ilyen volt, legnagyobb szerencsém, ezért lehetett neki segíteni, mert alapvetően más volt a hozzáállása, nem egy elutasító.
És te, Marci, amikor ilyen borzasztó nehéz szituáció elé kerültél, akkor gyakorlatilag, ugye itt az előbb említetted, hogy az imába kerested a támaszt és a segítséget, de mégis szól ez egy borzasztó nehéz lelki állapot. Hogyan élted meg ezt?
Hát eleinte harag volt bennem Isten iránt, hogy miért pont most, és miért én kaptam ezt a betegséget, amikor elkezdhetném az annyira vágyott nyugdíjas időket. Már nagyon vágytam arra, hogy az időbeosztásomról én rendelkezzek. Szerettem volna az édesanyámra és a családra is több időt fordítani, esetleg új karitatív szolgálatot választani. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy mindennek oka van. Próbáltam keresni ezeket az okokat.
Bűntudatod is volt?
A bűntudatom tulajdonképpen nem volt, de átvizsgáltam az életemet. Volt egy lehetőség, a nyár közepén, Szent Anna napjáról meghirdettek egy utolsó kenetfelvételi lehetőséget a közelünkben lévő Szent Gellért templomba. És amikor én ezt meghallottam, azonnal úgy éreztem, hogy el kell mennem. Ez ugye a műtét előtt volt, körülbelül egy hónap. Akkor átvizsgáltam az egész életemet. Próbáltam megtalálni az indokot. Nem volt meg természetesen. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok ember fordult felém, hogy segítsen, és ez lelkileg hihetetlen sok erőt adott.
És ez a betegek szentségének a felvétele, ez mennyiben erősített meg téged? Tehát erre volt egy felkészülés, mondtad?
Háromnapos felkészülés volt. Ja. Tulajdonképpen tisztába jöttem azzal, hogy ez egy kereszt, amit talán nem is tudom, hogy miért kaptam, de kaptam. És a betegek kenete épp azt szolgálja, hogy Jézussal próbáljam vinni ezt a keresztet. És ezt éltem meg a felvételkor. Amikor az oltári szentség előtt imádkoztam, akkor két igét kaptam a lelkembe. Az egyik az volt, hogy ne félj, csak higgy, a másik ne félj, én veled vagyok.
Gyuri ugye az előbb mondta, hogy igyekezett mindenben támogatni. Mit jelentett neked az, hogy a Gyuri kezdettől fogva ott állt, és bele lehetett kapaszkodni?
Hát ami meglepő volt számomra az, hogy az én férjem nem egy empatikus ember. Ugye 30 éves házasságunk alatt ezzel én eléggé tisztába jöttem. Hát ez a betegség azért sok mindent kihozott belőle. Nagyon jó volt látni, hogy nem csak ereje van, hanem át is tudja érezni a nagy bajt. Az, hogy ő közölte, hogy bárhogy is döntök a műtét kapcsán, mindenféleképpen támogatni fog, ez oldotta bennem a félelmet és a feszültséget. Ugyan nem könnyítette meg számomra a döntést, de az, hogy bármikor, bármiben mellettem áll, ez egy biztos támasz volt.
Acsi, mesélted, hogy amikor a betegség már világos volt, hogy ott van, akkor a betegek szentsége nagy segítséget jelentett neked. Milyen egyéb segítségek voltak, amik még útadba kerültek?
Hát már említettem, hogy a Mária Rádióban a napi rózsafüzér az milyen nagy segítség volt számomra. A másik, amit elmondanék, hogy Pió atya volt az, aki úgy érzem, hogy könyörgött értem az Úrnál. A kisfiam Józsi a Bérma nevet Pió atyáról vette föl, és amikor kiderült, hogy milyen beteg vagyok, a következőt mondta: anya, ha az orvosok nem tudnak itt meggyógyítani, akkor el kéne utaznunk San Giovanni Rotondóba. Pió atya biztos segíteni fog nekünk. Ezt tudni kell, hogy hiába vette föl a Pió nevető a bérmáláskor, az utána következő iskolai problémái miatt, amikor is nagyon kérte Pió atya segítségét, de nem kapta meg. Teljesen eltüntetett a szobájából minden dolgot, ami az atyára utalt, könyveket, szentképet és piós keresztet. Ez akkor nagyon bántott, de ebben a kijelentésben, amit most mondott, amit akkor mondott, az Úr szeretetét láttam meg, aki minden rosszból tud valami jót kihozni. Mert hiszen ennek a betegségnek a kapcsán talán a fiam visszatalál a hitre. A betegség egy másik nagy gyümölcse az öcseimmel való kapcsolat jelentős javulása volt. Mindkettővel szinte csak az évi egyszeri karácsonyi üdvözletváltásig romlott a viszony. Tudtam, hogy anyukám is sokat imádkozott ennek a rossz helyzetnek a változásáért. Én is nem egyszer kértem a szűzanya segítségét, különösen a béke királynőjéért Medjugorjeban. Mindkét öcsém sebész, az egyik Amerikában él, a másik itthon, a gerincsebészeten főorvos. Amikor elküldtem nekik e-mailen a zárójelentést, hogy tüdődaganatom van, 24 órán belül mind a ketten jelentkeztek. Az amerikai öcsém látogatása 2 héten belül volt várható, a másik öcsém pedig felvette a kapcsolatot a kollégáival, hogy milyen sebészt javasolnak a műtétre. Elkísért az onkológiára, és személyesen beszélt a később engem operáló orvossal. Ezek a dolgok nagyon sokat segítettek a kétségbeesésemen, mégis szinte egész nap sírtam és imádkoztam. Az éjszakák még a korábbinál is hosszabbak és kétségbeejtőbbek voltak, szinte egyáltalán nem tudtam aludni. Éjjel-nappal könyörögtem az Úrhoz, előkerültek a polcra helyezett, már korábban megvásárolt könyvek és imafüzetek, amiket persze nem nyitottam ki még akkor.
Gyuri, te hogyan láttad feleségedet, hogy kétségbeesését, vagy mennyi ragadt át rád belőle?
Hát én azt hittem, hogy semmi. Próbáltam tartani magam, ahogy mondtam, legalább azt, akit nem ért a villámcsapás közvetlenül, azt próbálja tartani. Próbáltam a reményt táplálni benne, mert én azt egy nagyon fontos dolognak tartom, a vesztés biztos módszere az, ha a reményt feladjuk. Kantala Messze egyébként azt írja, a Szent Pálról írt nagyon jó könyvében, hogy a legtöbb, amit valakinek ajándékozhatunk, a remény. Sajnos benne elég haloványan pislákolt a remény, de egy szóval sem akarom azt mondani, hogy én különb lettem volna, az ő helyében vagyok. De nem én voltam abban a helyzetben, azt viszont elleni kötelességemnek éreztem elhitetni vele, hogy van remény. Most, hogy ez engem megviselte, úgy látszik, az ember nem ártam magára is figyelnem, csak más ilyen esetben se. Azt ott vettem észre, hogy volt egy idézőjelben karambolom. Ennek a rövid lényege az volt, hogy ugyanazon az úton megyek be 20 éve a munkahelyemre, a bakcsomóponton, a híd alatt egyébként, ami gyakorlatilag teljesen vízszintes álltam, egyszer csak hallottam, hogy tak, egy körülbelül ekkor, hogy kiszállok a kocsiból, mi van? Hát én csúsztam bele a mögöttem levőbe, mert 20 év után először a lámpánál nem busztam be se a kézifékemet, se nem léptem rá a gázra. Soha nem történt velem ilyen. Nyilván az volt az oka, ez nagyon közel volt egyébként a műtétéhez, hogy elgondolkoztam valami vele kapcsolatos dolgon, a történet szempontjából mindegy, hogy mind. Szerencsére a kocsinak se, az baj, meg nekem se, csak azt kellett észrevennem, hogy azért bennem is ez mély nyomokat hagy.
Végül is az átsírt, átvergődött napokban mennyit jelentett, hogy a Gyuri ott van melletted?
Hát nagyon sokat jelentett, bár próbáltam azért nem mindent rárakni. láttam, hogy mennyire megviseli az, hogy nem tud segíteni, bármennyire is szeretne.
Hogyan lehetne átrakni?
Mondjuk ez csúnya dolog, de azt mondom, hogy kikapcsoltam a Mária rádiót, amikor hazajött, mert tudtam, hogy, hogy idegesíti, hogyha úgy látja, hogy én teljesen csak a lelkéletemmel foglalkozom, és meg se próbálok magamba egy pici reményt, vagy valami mást fölépíteni, mint a saját kis betegségem, amiben szinte belesüllyedtem.
És mennyire sikerült a napi dolgaidat elvégezni? Mert én azért azt tudom, hogy a kicsi bajoknál is az embernek olyan, hogy eltörpül, hogy mosogassak. Mi a szösznek mosogassak? És amikor ilyen nagy baj van, tehát mennyire tudtad azt végigcsinálni a napi rutin
munkákat? Segített, hogy csinálnom kellett. Segített, hogy csinálnom kellett, mert legalább akkor nem gondoltam 100%-ig a bajomra, de kétségtelen, hogy volt bennem nagyon-nagyon sok félelem. Tehát befőzni nem főztem, annyi dolgot csináltam csak, amennyi nagyon muszáj volt.
És amikor Gyuri hazament, akkor pedig igyekeztél?
Hát igyekeztem, kicsit felszabadultnak látszani, illetve hát készségesnek mutatkoztam arra, hogy programot csináljak vele, hogy egyáltalán elbeszélgessünk, hogy jöjjünk, menjünk a szokások szerint. Érdekes időszak volt, mert nyár volt, és a fiunk nem volt már otthon, táborokban volt. Ketten voltunk gyakorlatilag.
Marci, említetted, hogy nagyon sok könyvet újra felfedeztél a könyvespolcon. Gondolom, köztük volt a Szentírás is.
Igen, a Szentírás az nagyon nagy segítséget nyújtott. Nekem már körülbelül 3 éve a napi evangélium érkezik a számítógépre, úgyhogy még boldog munkáskoromban is ezzel sikerült a napot kezdenem. Természetesen az otthonlét, illetve a betegség kapcsán nem kellett a gépet bekapcsolnom, hiszen akár a Mária rádióban, akár a polcról levéve el tudtam olvasni az aznapi ígét. Nagyon jól emlékszem egy napra, amikor szinte egész éjszaka nem aludtam semmit, és kértem az Urat, hogy adjon valami biztatást arra nézve, hogy kapok még egy kis időt, amíg rákészülök a vele való találkozásra. Az aznapi szentírási olvasmány Izaiás 38, Hiszkia betegsége és gyógyulása volt. A történet szerint az Úr, látva a beteg Hiszkia könnyeit, meghallgatta könyörgését, és irgalmasan 15 évvel megtoldotta az életét. Ez az ígéret csodálatos megnyugvás volt a számomra napokig, hogy talán még én is kaphatok egy kis időt ezen a földön.
Kaptatok egyéb segítséget? Embertársaitok, barátaitok, valamilyen közösségi támogatás esetleg?
Hát igen. Tulajdonképpen hihetetlen erővel mozdultak meg a körülöttünk levő közösségek. Elsőnek az én karizmatikus közösségemet említeném, ahol ma már 20 éve járok, egy Szentlélek szemináriumnak a csoportja. Ők napi egy teljes rózsafüzért ajánlottak fel értem. Döbbent érben állva imádkozták. A szentimrések, az asszonykör, a katángok, a házas hétvégések, a kurziósok. Mielőtt műtétre mentem, egy kis papírra leírtam, hogy hányan imádkoznak értem. 60-ig jutottam, utána abba hagytam. Az a kis papír azóta is nálam van.
Ez milyen érzés neked, nektek?
Nem tudom szavakba foglalni.
Nagyon jó nyilván, mert én például nagyon meglepődtem azon, hogy hányan vannak, akik segítségüket például ima formájában felajánlották. De sok minden másban is segítettek.
Elhatároztad magad végül is, hogy műtétre kerülsz, hogy hogyan alakult a későbbi, hogyan folytatódott?
Ez is tele volt érdekes dolgokkal, idézőjelbe véve. A műtét előtt csináltak egy PET-CT-t az egész testemről, hogy megnézzék, hogy áttét van-e a szervezetemben. Szerencsére nem volt, de a tüdőmön levő daganatokat kimutatta a gép. Ez az eredmény ismét letaglózott, de amikor a műtét napját édesapám születésnapjára, augusztus 28-ára írták ki, biztos voltam benne, hogy égi segítséget fogok kapni. A műtét előtti napon Kemenes Gábor atya meglátogatott a kórházban, ahol nem csak nekem, de a velem egy szobába kerülő fiatalasszonynak is vigaszt hozott. Ez a fiatalasszony igazi emósként, talpig fekete ruhában, fekete bakancsban jött a kórházba, és nem látszott rajta, hogy mi lesz vele. Mint kiderült, 2 pici gyermeke van, az egyik ráadásul autista. Azt is elmondta, hogy sajnos a férje elhagyta, de nem is nagyon bánja, mert ivott és verte a gyerekeket. Gábor atya látogatása után megkérdeztem tőle, hogy lejön-e velem a kápolnába. Ugyan nem értette, hogy miért, de lejött. A misén letérdelt, fölállt, úgy, ahogy a többiek. A mise végén ott az ott levő egyik hölgy egy irgalmas Jézus képet adott neki. Sőt, ez a kápolna is az irgalmas Jézust ábrázolja. Azóta is tartom vele a kapcsolatot. azt mondja, hogy imádkozni ugyan nem tud még, de akárhányszor ezt a képet előveszi, nagyon nagy nyugalom szállja meg. Elhatározta, hogy a gyermekeit is megkeresztelteti.
És veled mi történt?
Én túlestem a műtéten, és éjszakánként ismét a Mária rádiót hallgattam a telefonomon keresztül. Nagyon-nagyon jó érzés volt tudni, hogy ez a rengeteg ember imádkozik értem. A 60 ember, akik folyamatosan érdeklődtek, közvetlenül telefonon vagy Gyurin keresztül. Úgy éreztem, hogy olyan támaszokat kapok földről és égből, amelyeket szinte meg sem érdemlek.
Mennyi félelem volt benned?
A műtét után még inkább tele voltam félelemmel. Nagyon jól tudtam, hogy a szövettan eredménye határozza meg, hogy kemóra vagy sugárkezelésre lesz-e szükségem. Mind a kettő, mint köztudott, nem csak a beteg, de az egészséges szerveket is sajnos roncsolja. Majdnem 100%-ig biztos voltam benne, hogy napjaim meg vannak számlálva, akármennyire is próbálnak az orvosok segíteni, a tüdőrák túlélési aránya 20%.
Ez egyetlen dolgot fűznék hozzá, illetve talán kettőt, az egyik a műtéttel kapcsolatos, a másik az utána levő rész. Én biztosra vettem, hogy sikerülni fog a műtét, ettől persze nem lett nagyon nyugodt az ember, mert mellé lehet könnyen fogni, de abból indultam ki, hogy sikerülni fog, és majd előbb-utóbb egyébként meglepően hamar egy hét után azt engedték, haza fog jönni. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy annyira kösse le magát ilyen esetben, hogy köttesse le magát, amennyire csak tudja, mert semmit nem tud segíteni úgyse egy műtét alatt, nagyon közvetlenül utána se. Nekem nagyon jól esett, hogy ilyenkor hányan hívtak fel, hogy menjek át hozzájuk vacsorázni, vagy mit hozhatnának, miben segítenek. Egy csomó olyan egyébként olyan ember, akire a legkevésbé észre számítottam volna. Az érdekesebb egyébként ilyen szempontból, hogy lelkileg az a hazajövételi utáni állapot volt, nem volt otthon egy hétig. Szakmája külkeres volt, sokat utazott. Ebből fakadóan gyakran volt úgy, hogy egy hétig nem volt otthon. Csak hogy akkor az volt, hogy megjött, ugyan fáradtan, de tele elképzelésekkel, ötletekkel, hát mecsoda különbség, most nagyon nem ez volt, de valahogy próbálta magát azért ebbe belevenni, hogy hát azért van innen kiút, és lesz kiút. Ami érdekes volt számomra, főleg utólag nézve, az az, hogy az elején mondtam, hogy a baja közelebb hozott egymáshoz bennünket. Érdekes módon, amikor kijött a kórházból, akkor viszont egyre inkább azt éreztem, hogy feszülté válik a helyzetünk. Utólag azt gondolom, hogy azért, mert nem tudtuk, hogy mi lesz még. Kemoterápia, egy sugárkezelés, a kettő kombinációja. Szóval egy nagyon bizonytalan állapotban voltunk, mert hogy egy hónapig kellett várni az eredményre.
És mi lett az eredmény?
Hát az eredmény az hihetetlen. Pontosan a műtét utáni egy hónapra, szeptember 28-án reggel kellett felhívnom az operáló orvost. Azt mondta a telefonba, asszonyom, önnek nem volt daganata, ismeretlen eredetű gyulladást állapított meg a szövettan. De hát akkor miért műtött meg? Kérdeztem önkéntelenül. Mert minden műszer és minden orvos, aki magát vizsgálta, daganatot látott, hangzott a válasz. Letettem a telefont, és térdre borultam. Biztos voltam, és vagyok benne, hogy az Úr csodát tett velem.
Hogyan köszöntétek meg az Úrnak ezt a csodát?
Megpróbáltuk úgy megköszönni, hogy kicsit méltó is legyen ehhez a hatalmas kegyelemhez. Megkértem a férjemet, hogy minden ellenállását legyőzve jöjjön el velem Medjugorjeba az összizarándoklatra. Én sem voltam még fizikailag olyan erőben, hogy biztosan vállaltam az utat, de lelkileg úgy éreztem, hogy ezt csak személyesen lehet megköszönni.
Miért folytatott, hagyd kérdezem, hogy Gyurit, hogy miért volt benned ellenállás?
Nem vagyok lelkes híve az ilyen nagy zarándoklatoknak. Egyszerűen ezért.
És mire vett rá, Mari?
Az igazság az, hogy már többször megígértem, hogy elmegyek, de úgy jött ki, mindegyik alkalommal egy rajtam kívülálló gátolt meg abba, hogy mehessek. Na most, ha ez volt a kérés, hogy menjek el vele, ez volt a minimum, hogy megcsinálok, már csak azért is, mert már kétszer megígértem, vagy háromszor, akkor nem lehetett megcsinálni. Most nem kellett vízum, most nem jött se neki, se nekem olyan programom közben, ami ketté szakította volna az egészet. Megmondom őszintén, már csak kíváncsiságból is elmentem volna megnézni. De itt többről volt szó.
Én még egy kicsit visszamennék egy kérdés erejéig, amikor kiderült, hogy nincs daganat. Te ezt hogyan érted meg, Gyuri?
Én az a típusú ember vagyok, aki ilyen hirtelen híreken, lehet, hogy szerencsére, lehet, hogy nem tudok se nagyon fölidegesedni, se nagyon megnyugodni. Tehát akkor már benn voltam abban, hogy jó, akkor majd lesz egy kemoterápia vagy sugárkezelés. Nem lesz, na jó van. Körülbelül így éltem meg, az legalábbis nekem egy viszonylag hosszú idő, mire az ember megérti azt, hogy mekkora szerencsénk, ha úgy tetszik, isteni kegyelem volt, hogy ez kimaradt. Szerencsértettem látni mondjuk az anyámat, hogy ez mit csinál. Mit okoz az emberi szervezetbe egy ilyen rákellenes kezelés.
És akkor elmentetek Medjugorjéba.
Igen.
Igen. Csodálatos volt számomra, mint korábban is. Férjem ugyan nem olyan katartikus élményként élte meg, mint én, de a Krizsevárci keresztút után azt mondta, hogy nem bánja, hogy eljött velem. A másik csoda pedig az volt, hogy kaptunk egy proféciát is a kettőnk kapcsolatára vonatkozóan, amely így szólt. Az Úr kegyelme keresztül árad mindkettőtökön, de az kellene, hogy ez a kegyelem egyesüljön és kiáradjon minden körülöttetek élőre. Hát azt hiszem, hogy ez hátralévő életünk legnagyobb feladata.
Ez egy igazi jó zárás a műsornak, a beszélgetésnek, illetve az egész történetnek is, ami veletek
történt. Ha ezt történetnek lehet így nevezni. Mindenféleképpen egy kis csodát osztottatok meg velünk, nem is kis csodát, hanem nagy csodát osztottatok meg velünk most. Kívánjuk, hogy az Úristen további csodákkal fűszerezze az életeteket.
És másoknak az életét is.
És másoknak az életét is, igen. És higgyünk abban, hogy az Úristen képes a csodákra.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekelőtt ámen.
Elhangzott műsorunkban a Vilda házaspár beszélt arról, hogy a szenvedés közelebb hozza a házastársakat, a barátokat, megerősíti a kapcsolatokat.
Megpróbáltatás napja, beszélgetések, vallomások a szenvedés értelméről és a felülkerekedésről.
Istenem, Istenem, tekints rám, miért hagytál el engem?